Kolev lassan feláll az asztaltól, mint akit hipnotizáltak, égdütőr sápadtan lép hozzám. Hallgasson rám, felügyelő, már úgy megszokta, hogy igaz emberekkel legyen dolga, hogy bizonyára régen elfelejtette, hogy a világon vannak másfajta emberek is. Semmit sem fizetett nekem a maga Marinovja, és nem is fogadtam volna el tőle semmit sem. Ha olyan nagyon szeretné tudni, én fizettem neki. Fizettem a méreggel, hogy a pokolba kerüljön a maga Marinov barátja. Megértette, semmit sem értek, sohajtom, de ígérem, hogy megkísérlem megérteni. Egy feltétellel, kezdje az elején. Kolev bele túl csontos kezével a hajába és megkíséri, hogy uralkodjon magán. Megkínálom cigarettával, az orvos rágyújt és mohón 2-3-at cippant. Marinov bizonyos idő óta panaszkodott, hogy erős fájdalmat érez a gyomrában. Kivittem egy kollégámhoz. Megállapítottuk, hogy rákja van, amikor rákot állapítanak meg, a beteggel nem fűzlik. Ez az elvi álláspont. Már a minap megmondtam, hogy bizonyos esetekben fütyülök az elvekre. Az elvek kedvéért sohasem feledkezem el az emberekről, csak semmi bölcselkedés, szólok közbe. Maradjunk a tárgynál. Marinov valamit sejtett, és állandóan zaklatott a kérdéseivel. De ugyanakkor folytatta hosmányiságait. Most már zsanakörülról állkodott. Egyszer azután nem tudtam tűrtőztetni magam. Vajon meddig folytatja a piszkos ügyeit, a sírik talán? Kérdeztem tőle, akkor megértette, és mivel olyan gyáva volt, mint egy nyúl, és mivel tudta, hogy pokoli szenvedések várnak rá, mérget kért. Megtagadtam a kérését, de söfönyősködött, és tovább folytatta hosmány üzemeit. A halál gondolata olyan agresszívvá tette, mint soha máskor. Még megkapom azt a kisikét is, gondolta magában. Egyszer azután véletlenül megtudtam Eftimovától, hogy a laboratóriumában van ciánkáli. Kértem tőle a kísérleteimhez, és odaadtam Marinovnak. Most már érti, értem, ezek szerint nem csupán az elre köpött, hanem a hivatására is. Ez az ember még évekig elélhetett volna. Némely rákos betegek feltűnően sokáig húzzák. Kolev arca újra megvonaglik a dühtől. Eldobja a csikket, és újra rám mered. Tehát mégsem értett meg semmit. Ez egy aljas ember volt, olyan gazember, aki maga körül mindent megrontott, és amikor mérget találtam számára, szinte megörültem. És végső soron nem én nekem kellett a szájába öntenem. Maga határozta el a sorsát. Egy halott gazember mindig kellemesebb egy élőnél, egy halott gazember, vagy egy élő leány mormogom. Milyen leány? Kérdezi Kolev megdöbbenve. Hát olyan szoknyás, míg mégis más nyelven beszélünk. Egyáltalában nem, nyugtatom meg. Sőt, csodálatosan jól megértjük egymást. Maga már az első pillanattól kezdve rokonszenves volt nekem. De figyelmeztetnem kell, hogy nem én vagyok a bíróság élén. De azért majd meglátjuk. Hozzon magával tiszta fehér neműt. Ami pedig a cigarettát illeti, hát ne aggódjon. És most megint a megszokott díszletek között vagyok. A hivatalom, négy üres íróasztal, az ablak, amelynek üvegén lesorognak az esőcseppek, és a pislákoló villanykörte. A történet úgy végződik, ahogyan elkezdődött, ez a kedvelt szokása halusta íróknak. Semmi sem változott, egy apró részletkérdést kivéve. Nem vár rám új nyomozás, nincs találkozom egy újabb hullával. Most lesz néhány szabad napom, hogy rendbe tegyek 5-6 elmaradt ügyet. Többek között, hogy leruccanjak vidékre egy magánügyel kapcsolatban. Közelednek az ünnepek. Vidáman a fejem búbjára tolom a kalapomat, és oda megyek kedvenc figyelőállomásomhoz, az ablak elé. Odakint az esőpatakjai között homályosan rajzolódnak ki a csupaszfák és a házak körvonalai. Az emberek ernyővel kezükben, vagy esőkabátban haladnak a kirakatok előtt, bemennek az üzletbe, vásárolnak. Nekem is lesz időm most egyet smást vásárolni. Elvégre gondolnom kell arra is, hogy utódot keresek hősi esőkabátomnak, amely már 2-5 éves tervet végig szolgált a vállamon. Hátam mögött kinyílik az ajtó. Az őrmester lép be, a főnök hívja, őrnagyeltárs. Amikor a főnökség hívja az embert, nem azért teszi, hogy rózsasokrot nyújtson át. Ez be is bizonyosodik. A főnök természetesen elégedett az ügyorvos befejezésével. De az a helyzet, hogy egy új eset történt, és mivel, ahogyan nyilván tudom, a többi felügyelő el van foglalva. Így hát újra az ablak előtt állok, és várom, hogy megszólaljon a telefon. És ki fogok menni, hogy beszálljak a különleges rendőrkocsiba, behúzom a kalapot a szemembe, hogy néhány percre izoláljam magam, és gondolkozzam valamiről. Közelebbnek az ünnepek. Majd akkor foglalkozom a magánügyemmel. Igen, az ünnepek. De milyen ünnep tulajdonképpen? Talán virágvasárnap? Akárhogyan is van, az ünnepekig még van 2 hetem. Most a közelebbi kilátásokról kell gondolkoznom, az új feladatról. A telefon megszólal a hátam mögött. Készen van, azonnal megyek. Lerángatom menet közben a fogasról az esőkabátomat, és futában felveszem, miközben leérek a lépcsőn. A motort már begyújtották. Új nyomozás kezdődik. Az én munkanapom késő éjjel ér véget. Elég bonyolult az ügy. Eddig mindent ködborít. Megyek az utcán az esőben, és megkísérlem, hogy körülnézzek, már amennyire ebben a ködben lehetséges. Az utcát az árnyék és a kivilágított ablakokból áradó világosság csíkosra barázdálja, mint valami zebrát. Azon kapom rajta magam, hogy a helyet, hogy a lehetőségeket mérlegeljem, a világos és sötét csíkokat számlálom. Világos, megint sötét, mi egyébként szívesebben dolgozunk sötétben, mint a fényképészek. Elválaszthatatlanok vagyunk a sötétséggel, mint Pál és Virginia a felügyelő és az éjszaka mindenféle emberi ügyeken keresztül gázol az ember, és megörnyed a háta az elvek súlya alatt. Mindenféle emberi ügyek kerülnek az útjába. Csak a saját ügyével nincs ideje foglalkozni, sötét világosabban a tánchelyiségben világos volt. A közelben zúgott a tenger. Az utam most egy ház mellett vezet, Marinov síri háza mellett. De ez már semmit sem mond számomra. Úgy maradt meg emlékeim lomtárában, mint egy szükségtelen óskaholmi. Elhaladok lassan a kapu és a rozsdásodó kerítés mellett. Velem szemben karomfogva egy pár jön, apró kis női ernyő aláhúzódva. Összebújnak, mivel az ernyő kicsiny. A leány zsana, a fiú nem tudom, majdnem mellém érnek, amikor észrevesznek. Felügyelő, suttogja Slavov. Jó éjszakát, felügyelő úr, hallom zsana hangját. Már majdnem elhaladtam mellettük, de üdvözlésre emelem a kezemet, anélkül, hogy visszafordulnék. Jó éjszakát, gyerekeim, mondom neki gondolatukban. Nem kell az utcán kiabálni. És folytatom utamat a sötéten és világoson át, zsebembe mélyezve a kezemet, kalapomat a fejem búbjára tolom, beleszívok ki a cigarettámba. Miről is beszéltünk? Igen, az időről alacsonyan úszó felhőzet, jelentős csapadék mennyiség az ország nyugati részein, egy tanásom van csupán minnyájuknak, ne menjenek ki az utcára ernyő nélkül.
Ezt a hangos könyvet kizárólag látássérült emberek számára készítette a Profivox beszéd szintetizátor, csak ingyenesen, módosítás nélkül terjeszthető, készült az Informatika a látássérültekért alapítvány és a BMTMIT összefogásával, a T-Online támogatásával.